Boldog az, aki hit, mert beteljesednek mindazok, amiket az Úr néki mondott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 11. részének első 12 verséből. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hitáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, ház népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő vala, és kiméne, nem tudván hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a fövény, amely megszámlálhatatlan. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, dicsőítünk téged a mai napért. Köszönjük neked, hogy felvirradt áldott szép napunk. Köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük neked, hogy minden vasárnapunk ünnep lehet, amikor emlékezhetünk az Úr Jézus feltámadására. Köszönjük, hogy az ő érdeméért téged, világ mindenség teremtőjét, fenntartóját, mennyei atyánknak szólíthatunk. Köszönjük neked, hogy ezt nem csak a Szentírásból tudhatjuk, hanem a hétköznapok tapasztalataiból, megtapasztalásaiból is. Hiszen az elmúlt héten is olyan sokszor átélhettük, megérezhettük a te szeretetedet, a te kegyelmedet, azt, hogy te vagy a mi gondviselő, jó atyánk. Köszönjük neked azt, hogy te most is elhoztál bennünket ide, köszönjük neked az ige üzenetét, azért könyörgünk, hogy add, hogy valóban elérje a szívünket. Köszönjük neked a hit ajándékát, köszönjük neked az üdvözítő hitet, az üdvbizonyosságot, köszönjük, hogy erősíted minden nap, köszönjük, hogy ez védelem olyan sok támadással szemben. De azért is könyörgünk, hogy ne csak az üdvözítő hitünket, hanem a hétköznapi, mindennapi hitünket is te erősítsd, hogy a hétköznapokban, a harcokban, feladataink, munkáink között egy pillanatra se vegyük le a tekintetünket rólad, a nekünk adott ígéreteidről. Add, hogy hittel tudjunk ráállni a te igédre, és tudjunk így tovább menni az életünk útján. És azért is könyörgünk, mennyei atyánk, hogy azt a hitet, amit nekünk adtál, tudjuk megélni a hétköznapokban. Hogy a mi gondolataink, a szavaink, a cselekedeteink tükrözzék a veled való kapcsolatunkat, a beléd vetett hitünket és bizalmunkat. Kérünk azért, hogy most is te szólj hozzánk igéden és szent lelkeden keresztül, és vezess bennünket egyenes ösvényen. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket az igazsággal. A te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, úgy, ahogy írva található a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versében. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, az utóbbi időben, ha valaki elment egy bútorboltba, és kiválasztott egy bútort, esetleg egy szép szekrénysort, akkor talán az a meglepetés érte, hogy amikor a bútorszállítók kihozták, akkor nem egy szép szekrénysort hoztak, hanem néhány dobozt. Azért van ez így, mert divattá vált és praktikus okok miatt a bútorokat lapra szerelve szállítják ki, és külön díj ellenében szerelik össze. Azért beszélek erről, mert kicsit ilyennek érzem az Istennek igéjét is. Azt az igét, amely gyakran elhangzik, gyakran halljuk, talán még idézzük is, de talán olyan, mint egy ilyen lapra szerelt bútor, talán nem mutatja meg a teljességét, talán sokkal egyszerűbbnek látszik, és időt, energiát, bölcsességet, keresést kell rászánni ahhoz, hogy ez az ige a maga teljességében, a maga gyönyörűségében az üzenet a lélek által kivomoljon. Igen, oda kell figyelnünk a mai igére is, amelyet talán nagyon sokan ismerünk, talán többen fejből is tudunk idézni, hogyha valaki megkérdezi, hogy hát mi is a hit, akkor talán pont ez a zsidókhoz írt levélbeli ige jut eszünkbe, és éppen emiatt érdemes egy kicsit közelebbről megvizsgálni, odafigyelni rá, időt szakítani az ige értelmezésére, mert gyakran olyanok ezek a jól ismert igék, gyakran olyanok, ami hitünknek az alapkövei, mint a közhelyek. A közhelyek, amelyeket szinte nap mint nap használunk, beleszőjük mondani valónkba, kegyes beszédeinkbe, beszélgetéseinkbe, azonban mivel gyakran használjuk, egy kicsit elhasználódnak, hétköznapivá válnak, és azt az eredeti mélységet, azt az eredeti lényegi voltot, amit jelen esetben a hit fogalma is kifejez, talán nem értjük. Nem sokára október van, és ebből a szempontból különösen aktuális a hitről szóló ige, hiszen az október a reformáció hónapja, és tudjuk jól, hogy a reformációnak egy újra felfedezése volt az, hogy egyedül hit által jut üdvösségre az ember. Fontos ez a fogalom, ez az ajándék a mi életünkbe, hiszen ezzel is különböztetik meg az Istenhez tartozó és az Istenhez nem tartozó embereket a hívő és a nem hívő szavakkal. A pontos fordítása az igének így hangzik: a hit a remélt dolgok megvalósulása és a nem látható dolgokról való meggyőződés. Két mellékmondatból áll ez a mondat, ez az igevers, és ezt a mondatot, ezt a verset egy hosszú felsorolás követi, amelyet részben hallhattunk az igeolvasás alkalmával. Egy hosszú felsorolás, amely a hit hősöknek az életét mondja el, illetve a hit szempontjából jellemzi, hogy mit tettek, és hogyan cselekedtek ők a hit szempontjából. Azért érdekes ez, testvéreim, mert magában a mondatban is megjelenik, és az utána lévő felsorolásban is, hogy a hit az nem egy olyan dolog, amit egy mondatban el lehetne intézni. És azt lehetne mondani, hogy ez a hit, vedd magadhoz és kövesd. Mert nagyon sokrétű, sőt, olyan számtalan formában jelenik meg, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete ezt el is mondja, hogy minden egyes ember életében különösen nagy jelentőséggel bír, és más hangsúlyt kap. így más hangsúlyt kapott Ábel életében, Noé, Ábrahám és Énok, és folytathatnánk a sort egészen az új szövetségig. A hit nem egy egynemű dolog, nem egy olyan dolog, amelyet talán kapásból megértünk, amit bemagolunk, és minden működik. Több oldala van a hitnek. Már hogyha maga ezt a magyar szót is megvizsgáljuk. Ezt jelenti egyrészt az, hogy ésszel hiszünk valamiben, de tudjuk, hogy azt is jelenti a keresztények számára, hogy szívből bízunk valakiben vagy valamiben. Sőt, ugyanarra a gyökre vezethető vissza a hűség. A hűség fogalma, amikor a hitet nem csak érezzük és a fejünkkel tudjuk, hanem meg is cselekesszük. Hűek vagyunk. Ez is a hitnek egy arca. A felolvasott ige első része így hangzik, a hit a remélt dolgok megvalósulása. A reményről bizonyára eszünkbe jut a nagy magyar költő Csokonai Vitéz Mihálynak a jellemzése, aki azt mondta, csalfa vak remény. Aztán, ha keresztényként gondolkozunk a reményről, akkor bizonyára sokkal vallásosabb elképzeléseink is vannak, mégpedig Pál apostolnak a szeretet himnuszában leírt utolsó mondata, mely szerint megmarad a hit, a remény és a szeretet. E két idézet, e két ember kétféle látást képvisel. Az egyrésztről ott van a csalfa és vaknak gondolt remény, másrésztről ott van Pál apostolnál a megmaradó, a szilárd remény. Olyan remény, amely akkor is megmarad, amikor a világ formája felbomlik, és a testiség megszűnik. Amikor a világ struktúrája teljesen átformálódik, és ahogy az apostol mondja, más helyen dicsőséges testbe öltözünk fel. A remény megmarad. Két szempont. Feltetnék a kérdés, hogy melyik az igaz? Melyik az igaz a reményre nézve? Az, hogy csalfa és vak, vagy pedig az, hogy megmarad és érdemes gyakorolni, és érdemes reménykedni. A templomban a helyes válasz az, hogy a Pálé. Igen, a Pálé, mert megmarad, Pál leírta a gyülekezeteknek a megmaradó reménységről, az Istenbe bízó reményről, hogy ez egy olyan dolog, amit meg kell tartanunk, és állandóan gyakorolnunk kell. Azonban, hogy a templomból kilépünk, hogyha belesüllyedünk a hétköznapi életbe, akkor talán nem ezt az igazságot érvényesítjük, és nem reménykedünk, hanem azt gondoljuk a reményről, amit Csokonai, hogy a remény az csalfa és vak, kiszámíthatatlan. Teljesen felesleges magunkat mindenféle reménységekben ringatni. Sokkal kifizetődőbb, sokkal józanabb, logikusabb az, hogyha egy bizonyos távolságtartással, egy bizonyos szkepticizmussal, cinizmussal vizsgáljuk az életet, és nem azt mondjuk, hogy reménykedünk, hanem azt mondjuk, hogy a dolgok kiszámíthatóak, és a lehetőségekhez képest élünk, és folytatjuk a mi mindennapjainkat. Feltehetjük a kérdést, hogy ha ez így van, hogy egyszer ezt gondoljuk, máskor azt, miért van ez a tudathasadás? Miért van az, hogy egyszer reménykedünk keresztényként, felbuzdul a remény bennünk sok minden irányába, aztán amikor az első hétköznapi próbák eljönnek, akkor már nem tudunk remélni. Talán azért van ez a tudathasadás, ez a kettősség, mert keserű tapasztalataink vannak hívő emberként is, megtérve is arról, hogy mennyire csalfa és vak tud lenni az emberi remény. Mennyire csalfa tud lenni a remény akkor, amikor másnak hiszünk, és kiderül később, hogy nem volt igaz az, amit mondott. Mennyire csalfa akkor, amikor bennünket is becsapnak és átvernek. Mennyire csalfa a remény akkor, amikor minden arról beszél, hogy elég annyi neked, hogy túléld. Túléld a mindennapokat, túléld a kritikus szakaszait az életnek, és úgy egyáltalán túléld az életedet. Ebbe a világba és gondolkozásba hasít bele az a mégis, amely a mi alapigénk, amely azt mondja, a hit mondja ezt, hogy a remény az igazi valóság. A remény az igazi valóság, és ez rímel Pál apostolnak a gondolatára, Isten által kapott üzenetére, hogy ez az igazi valóság. Az ő mércéje szerint azok a dolgok, amelyek elmúlnak az örökké valóság perspektívájában, azok semmik. Az igazi megmaradó dolog a valóság. Nehéz ezt megérteni, testvérek. Nehéz, mert sok csalfa és vak remény van az életünkben. Sok olyan dolog van, amit bizonytalannak tartunk, de mégis azt érezzük, hogyha nem reménykedünk, akkor a lényünknek egy része meghal. Így reménykedünk abban, hogy általunk szeretett emberek meg fognak változni, esetleg meg fognak térni, jó útra fognak térni. Mennyi család van, ahol egy-egy családtagért remeg és imádkozik család többi tagja, legyen az egy alkoholista szülő, vagy egy fekete bárány gyermek. Mennyire reménykedni kell abban, hogy valaki megváltozik. Aztán, hogyha szigorú önvizsgálatot tartunk, akkor talán abban is reménykedünk, hogy bűneinket meglátva életünk rossz szokásai. Olyan rossz szokásokat, amiket az egyik pillanattól a másikra teljesen biztos, hogy nem lehet levetkőzni, de mégis reménykedünk, hogy talán akár az Úr segítségével meg tudunk változni. Aztán bizonyára mindannyiunkban van egy olyan remény, hogy nyugalmat, békességet találunk. Olyan remény, hogy gyermekünk fel fog nőni egészségben. Aztán rövidebb távú remények is vannak, az, hogy holnap is fölkelünk, hogy lesz mindennapi kenyerünk. A hit azt mondja, hogy ezek valóságok. Ezek nem csak a jövőben megvalósuló esetleg ha dolgok, hanem ezek szilárd valóságok. Persze mondhatná azt valaki, hogyha így működik a világ, akkor kívánok magamnak minden földi jót, ételt, italt, pénzt, autót, házat, lakást, nyaralót, és lehetne még sorolni a végtelenségig a műszaki cikkeken keresztül, egészen az utazásokig. Mindezt kívánom, és akkor hiszek benne, remélem, és akkor majd megvalósul, milyen jó lesz. Azonban ez veszélyes önszuggesszió. Veszélyes önámítás, mert a valóságos remény alapja nem az emberi szív. A valóságos remény nem az emberi kívánságok mentén bontakozik ki. Szeretnék valamit, vágyakozik valamire az én szívem, szeretnék minél többet habzsolni, és akkor reménykedek benne, és megvalósul. Ugye mennyire fals, és mennyire nem igaz ez? Azért, mert az igazi reménység az nem máshol, mint az Isten ígéretén alapszik. Az Isten ígéretén, amely minden olyan dologra vonatkozik, ami a mi életünket teljessé és boldoggá teszi. Ahogy az Úr Jézus mondja, bővelkedni fogunk. El tudjuk-e ezt hinni? Tudunk-e reménykedni ebben, hogy szétszilált ember életek, dugába dőlt ember életek és vakvágányon lévő lelkek megtalálják a teljességet? És akkor teljesen mindegy lesz, hogy mennyi pénz van a bukszámban. Teljesen mindegy lesz, hogy milyen minőségben élem az életemet. A lelki minőség az már megtaláltatott. És hogyha végig vesszük az emberi reményeket, Istennek minden egyes reményre, alapvető élet szükségletünkre van ígérete. Van ígérete arra, hogy aki kéri a Szent Lelket, az megkapja, és meg tud változni. Még egy masszív alkoholista is meg tud változni az Isten által. Az ember, aki zaklatott, aki nem találja a nyugalmat, meg tud nyugodni az Úr Jézusban, hiszen ezt írja János evangéliumában az Úr: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. És később: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, mondja a halálra készülő és eltávozásra készülő Jézus. Ő békességet meg tudja adni. Aztán egészen a mindennapi kenyérig is van ígéretünk Istentől. Minden életünk alapját érintő reménységünk biztos és valóságos, még akkor is, ha jelen pillanatban nincs itt. Ha nincs itt a békesség, nincs itt a nyugalom, nincs itt a szeretett ember, vagy talán a mi életünknek a megváltozása, akkor is biztos ez a remény. Gondoljunk vissza Ábrahámra, azt az ígéretet kapta Istentől, hogy olyan sok utóda lesz, hogy be fogja népesíteni az egész földet, annyi utódja lesz, mint égen a csillag és a tengerparton a homok szemek. Hát ehhez képest Ábrahám 90 éves korában még gyermektelen. Súlyos dolgok ezek, de mivel Ábrahám hitt, és biztosnak tartotta az Isten ígéretét, és szilárd reménysége volt, 90 éves korában is hitt. Akkor, amikor még nem volt gyermeke. Ez az igazi hit, amely a reményt, az Isten ígéretein alapuló reményt valóságnak tudja és éli meg napról napra. És ebből rengeteg más dolog fakad. Például az, hogy békességem lesz, hogy megnyugszom, hogy a problémáimat az ő kezébe tudom helyezni. Amit nekünk meg kell tenni, hogy figyelünk rá. Mert hogyha elveszünk a saját félelmeinkbe, saját aggódásainkba, és nem az ő ígéretére tekintünk, és voltak éppen ezáltal elveszítjük a hitünket, akkor olyanok leszünk, mint Péter, akit az Úr Jézus kihívott a hajóból, és azt mondta, hogy lép rá a vízre. Emberileg nézve ez teljes bolondság, de Péter megtette, mert bízott az Úr Jézusban. És abban a pillanatban, amikor nem ráfigyelt, hanem valami szél jött, vagy egy nagyobb hullám, amikor levette a tekintetét az Úr Jézusra, egyből süllyedni kezdett. Így működik ez a mi életünkben is. Addig, ameddig tudunk rá koncentrálni. Addig, ameddig elő tudjuk venni az igét. Amíg el tudunk csendesedni. Amíg életünket nem csak a vak sorsnak, csak a sors által vezényelt események sorozatának tudjuk be, hanem az Isten kezébe tudjuk. Amíg ezt meg tudjuk tenni, olyanok vagyunk, mint Péter. Csodálatos módon járunk a vizen. Járunk azokon az életellenes erőkön, amelyek mindannyiunknak az elpusztítására törnek. Mert a mi figyelmünk bele tud horgonyozni az Úr Jézusba. És tudunk hinni, és tudunk az ő szava alapján reménykedni. Ehhez persze egy egész létünket érintő döntés kell. Nem lehet hitetlenül, haszonelvű módon az Úr Jézusban bízni. Nem lehet azt csinálni, hogy kilépek a hajóból, és akkor utána majd ezt majd egy mutatványként a többieknek megmutatom, hogy milyen jó, és még pénzt is tudok belőle szerezni. Teljes lényünkkel valóban ki kell lépni abból a hajóból, amely a kárhozatba visz. Igen, reményeim valósak lesznek ő benne. Az igen második mondatára rátérve, a nem látható dolgokról való meggyőződés is a hit. Általában érzékszerveink győznek meg bizonyos dolgok valóságáról. Ezért mondták azt az asztronauták először, hogy ha majd meglátom fent az Istent az űrben, ugye az égben, akkor hinni fogok benne. De gyakran mi is ilyenek vagyunk, gyakran nem hiszünk, csak akkor hiszünk, hogyha kézzel fogható bizonyítékok vannak rá. Azonban, hogyha a zsidókhoz írt levél 11. fejezet, a felolvasott fejezet 3. versére figyelünk, akkor gyökeresen meg kell változzon ez a gondolkozásunk, hiszen ezt olvashatjuk. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. A materializmus pont az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy az ember élt a látható anyagi világban, aztán elkezdett félni, és akkor különböző nem látható isteneket kreált magának, aki majd megvigasztalja, stb. Ugye emlékszünk ezekre a dolgokra. Pontosan az ellenkezője az igaz. Mindennek, ami itt van ezen a világon, minden anyagi részecskének, mondhatnám így is, minden egyes emberi életnek az alapja a nem látható világ. A nem látható világ, és benne az Úristen, aki teremtette ezt az egész világot, aki megváltja hiába valóságba zuhant világot, benne a mi életünket, és aki fenntartja, gondoskodik róla. Ez az alapja mindennek. És ezt csak hit által lehet elfogadni. Nyilvánvalóan érzékszerveink által nehezebben menne ez a dolog. Hit által tudjuk elfogadni tehát, hogy van egy láthatatlan világ, hogy létezik a láthatatlan Isten. Azt mondhatná valaki, hogy hát ez nem más, mint hogy nesze semmi, fogd meg jól, mondja a racionális ember. Higgyek valakiben, aki láthatatlan, akinek a szavát esetleg a szívemben hallom meg, vagy régi-régi bibliai igékben, több évezredes szavakban. egy ilyen bizonytalannak tűnő érzékszervekkel nehezen körülhatárolható dologban bízzak, ilyenre bízzam az életemet? Igen, ilyenre kell bízni. Elsősorban ugyanis lélekben és igazságban kell járnunk, és lélekben és igazságban kell éljünk. Tudjuk jól, hogy Jézus, amikor a samáriai asszonnyal beszélt, ő is először csak a földre tekintett, a látható dolgokat nézte. És a látható templomról kérdezgette Jézust, hogy hol kell imádni, és hogyan kell imádni az Istent. Jeruzsálemben, a Sion hegyén, vagy Garizim hegyén, a samaritánus templomban. És Jézus akkor azt mondta az asszonynak, hogy emeld fel a tekintetedet, és nézz a templom fölé. Mert lélekben és igazságban kell imádni az Istent. A templom is egy anyagból épült hajlék, amelynek csak akkor van értelme, hogyha az lélekkel megtelik. Ugyanígy a mi életünk is ilyen templom lehet, a Szentlélek templom, amelynek csak akkor van értelme, hogyha megtelik a Szentlélekkel. Egyébként valóban egy anyaghalmaz, amelyből majd 70-80-90 éves korunkban kiszáll a lélek, aztán eltemetik. Valóban csak ennyi, hogyha nem adjuk át az életünket neki. A mai világra tekintve rájöhetünk arra, hogy Jézusnak ezek a szavai mennyire különösek. Abban a világban, amikor az emberek nemhogy a lelki igazságokra figyelnének, de még a látható templomra, a látható krisztusi közösségekre se tudják felemelni a tekintetüket. Szörnyű statisztikák vannak egyébként, testvéreim, a templom látogatás és az emberi református egyház híveinek számát, élő tagjainak a számát tekintve. Nehezen tudnak az emberek kiemelkedni abból a világból, amelyben a hírek között szinte mindig főhírként a gazdasági hírek szerepelnek. Olyan dolgokra figyelünk oda, amelyek lefelé húznak és lefelé mutatnak, mintha azt akarná valami titokzatos erő elérni, hogy nehogy már fölemeld a tekintetedet a templomra, szellemi, lelki valóságokat tartalmazó dolgokra. Nehogy már fölemeld a tekintetedet a Szentírásra, amely talán ott van a te polcodon is. Nehogy már belőle olyan erőket kaphassál, ami a vizenjárásra tesz képessé, amely által tudsz uralkodni életedet megrontó erőkön. Igen, ilyen világban élünk. Ilyen világban különösen nagy kincs, ha valaki meg tudja találni az igazi gazdagságot, a lelki, szellemi gazdagságot, amely megtalálható. Megtalálható, és ez nem egy olyan ígéret, amely majd 2012-ben, meg az euróbevezetésekor, meg mit tudom én, milyen gazdasági fejlemények nyomán létrejön, és akkor az emberek majd jólétben és boldogságban szeretni fogják egymást, ez nem ilyen. Ezek nem hamis ígéretek, hanem ezek itt és most valóságos és megvalósuló ígéretek. Nem hiába mondja a Szentírás azt alapigényben, hogy a hit pedig a remélt dolgok valósága jelen időben. Itt és most, 2009. szeptember 20. Deszka templom, Miskolc. A teljességet kaphatjuk meg. Meg vagyunk-e győződve az ő létéről? Meg vagyunk-e győződve arról, hogy Isten ígéretei valóságosak? Hogyha igen a válasz, akkor a miénk a minden. A hívő ember számára a minden megkapható, a hitetlen számára soha nem kapható meg. Olyan ez, mint amikor az ember teljes mértékben rá tudja bízni magát valakire. És megfeledkezik arról, hogy érzékszervei vannak, hogy bekötik a szemét, és mégis tudja, hogy jó irányba megy, mert vezeti valaki. Olyan az egész életünk, mint egy nagy bizalomjáték. Bízzunk ő benne. És hogyha ilyen úton járunk, akkor valóban lesz világosság, és valóban lesz látás a mi életünkbe. Persze ez a látás nem a földi dolgoknak a látása, ahogy mondtam, hanem a lelki valóságok meglátása a hit által. Hitben járva nem mást, mint a mi mennyei atyánkat láthatjuk meg. Legyen bennünk is egy olyan szándék, egy olyan indulat, amely a mégis indulata, Tudom, hogy reménytelennek tűnik sok minden, mégis nekem ígéretem van. Tudom, hogy nem látható az Isten, mégis meg vagyok győződve, hogy munkálkodik bennem. Legyünk mi magunk a mégis a világban, amelyben azt látjuk, hogy a lényeg a gazdagság, mégis lelki kincseket birtokolhatunk Jézusban. Azt látjuk, hogy lényeg az önzés, mégis tudunk szeretni ő benne. Azt láthatjuk, hogy lényeg az élvezetek halmozása, mégis ő benne, őt követve áldozatot tudunk hozni. Olyanok az ígék, és benne a mi alapigénk, amely egy más hasonlattal élve, olyanok, mint egy mag. Sűrített, tele információval, benne az élet genetikai kódjával. Hadd csírázzon, és hadd nyíljon ki ez a mag bennünk. Hadd boruljon világba a mi életünk, mert erre hivattunk mindannyian, hogy teljesség legyen az Úr Jézusban. A mai ige mag így hangzott. A hit a remélt dolgok megvalósulása, és a nem látható dolgokról való meggyőződés. Amen. Úr Jézus Krisztus, sokféle csalfa és vak remény van a mi életünkben. Azért csalfák és azért csüggedünk, mert a mi vágyainkon, emberi gondolatokon, ígéreteken nyugszanak. Hálát adunk azért, hogy megmutatod nekünk. Olyan ígéreteid vannak, amelyek a mi teljességünket, életünk megérkezését tartalmazzák. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk belekapaszkodni ebbe. Szeretnénk teljes szívvel bízni, hinni és gyakorolni a veled való életet. Kérünk, így áldj meg bennünket, növeld a mi hitünket. Növeld azt a bizonyosságot, hogy te vagy az, aki életünket alkottad. Te hordozol bennünket, te váltasz meg, te állítasz fel akkor, amikor elesünk. Hálát adunk ezért. És imádkozunk mindazokért, akik irányában szeretetet érzünk, családtagjaink, szeretteink, kapcsolatainkért könyörgünk. Kérünk áld meg ezt a gyülekezetet, minden egyes tagját, adhogy benned bízva megtaláljuk a mi feladatunkat, hivatásunkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy ezáltal reménységünk lehet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban.